Új nemzedék.
Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
A te hangod.
A stúdióban Vörös Gábor és Tudás Viktor.
Engelj!
Sziasztok, Új nemzedék! Ez itt az Új nemzedék, az Újvidéki Rádió ifjúsági magazin műsora. Én Tudás Viktor vagyok, a mai adás házigazdája. Ma is meg annyi érdekes témával érkeztünk hozzátok. Szó lesz egy ökotáborról, de a 26 éves Diablo 2-re is tekintünk egy retro pillantást, sőt, bemutatjuk nektek bevarangoló rovatunkon belül a zombori magyar polgári kaszinót. Tartsatok velünk ma is!
Futótűz.
Az Új nemzedék zenei toplistája.
Mai műsorunkat is a Futótűz zenei toplistánkkal indítjuk, melynek tagjait Horváth Csaba zenei szerkesztőnk válogatta. Ötödik helyünkön Alastair Lane és Sarah Digny közös száma, a franciául tudó hallgatóinktól most előre elnézést kének, a Rouge à Lèvres érkezik.
Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long. Que tes caresses ont rendu fou. Ton perroquet avait l'air malade. Il ne chantait pas. J'ai allumé la radio. Il y avait de la bossa nova. On a dansé ensemble, je crois. Alors j'ai pensé au charme de Baïa, aux ruelles que notre amour n'a pas encore empruntées. Je crois qu'il n'est pas toujours utile de dire je t'aime, tant que nous le faisons bien. Et je sais que l'on s'aime encore plus que ceux qui se le disent, sans n'y comprendre rien.
Topistán keleti negyedik helyzetje J-Funk Triple H Hornstól és Stefan Mahendrától érkezik az Into the Night. Listánk eddigi harmadik helyzetje a Don't Look Any Further, Sometimes Jah-tól.
Fedezd fel Vajdaság és a Kárpát-medence kincseit
itt az Új Nemzedékben.
Bebarangoló rovatunkban Zomborra látogatunk el, ahol a helyi magyar polgári kaszinóról hallhattok. A beszélgető partnerem Szlákó József, a kaszinó elnöke.
A magyar polgári kaszinó 1862-ben alakult meg, de 1867-ben jegyezték be. Ez miért érdekes a számunkra, hisz 2026-ban vagyunk, jövőre 2027, 160 éves lesz az egyesületünk, tehát ami a bejegyzést illeti, és számunkra ez egy nagyon komoly időszak, és egy nagyon komoly dátum. Persze majd meg kell ünnepelnünk ilyen szinten is. Azt hiszem, hogy ha nem is a legrégibb, de a legrégibb egyesületek közé tartozunk itt a Délvidéken, vagy Vajdaságban. Tehát akkor alakult meg, és az egyik legfontosabb szerepe magában az iparos dalárda volt, az olvasókör, és persze a színjátszással is foglalkoztak. És ez mind máig történik is. Na, időszakonként volt olyan, hogy szüneteltek a bizonyos szakcsoportok, de egy bizonyos szünet után újba alakultak ezek a szakcsoportok, és újból folytatták a munkát. Talán a legnehezebb időszak az Herceg János idejében volt. Ő volt egy időben a Magyar Polgári Kaszinónak az elnöke, és ez a háború idején, tehát ilyen 45 körülről beszélünk, és kicsit későbbi időszakról, amikor is olyan dolgok is történtek, ahol bizonyos dokumentációkat, sajnos János bácsinak mondhatom így, el kellett tüntetnie. Ez egy olyan időszak, amiről így tudunk, és ebben az időszakban bizonyos dokumentumok, írások eltűntek. Erről nem nagyon tudunk azután. Majd lehet, hogy egyszer majd kikutatjuk, lehet, hogy van egy más információ, és hozzá tudunk majd jutni. Viszont ebben a következő időszakban továbbra is folytatták a szakcsoportok a munkát, és mondhatom, jelenleg is az egyik legfontosabb szakcsoportunk a dalárda, több mint 30 éve működik, tehát ott is volt egy szünet, ugye, természetesen. A kézimunka szakcsoportunk több mint 20 éve működik. Nagyon szépen működnek, amikor jött be ide a kaszinó faljában van egy szekrény, ahol ki vannak téve az elért eredmények, nagyon sok serleg érkezett a részükről. A Mirken nagyon sokszor vettek részt. Most egy picit szünetelnek, kevesebbet mennek, de viszont egy nagyon fontos szakcsoport itt a kaszinóban. És meg kell említenem a színjátszást is, ugye, mert ezzel is indultam, és valójában az olvasókört. Hát az olvasókör az már nem létezik, már egy jó ideje nem létezik, viszont a színjátszással kapcsolatban sikerült felújítanunk. Hisz nagy hagyománya volt valamikor itt a kaszinóban, ami a színjátszást illeti, és ezt pár évvel ezelőtt, pontosabban 3 évvel ezelőtt sikerült felújítani. 2 alkalommal már a színjátszók részt vettek az amatőr színjátszók találkozóján, és szép eredményeket is értek el, és hát bízok abban, hogy az idén is majd készítünk egy darabot, amivel majd az idén is, azaz jövőre majd részt veszünk ezen. Hát ezek azok a szakcsoportok, és persze van egy hagyományőrző szakcsoportunk, ami állandóan jelen van, és annak az a feladata, hogy valójában az ünnepeinket, a fontosabb napjainkat megszervezze, és azon vegyen részt. Itten gondolok március 15-ére, vagy a kegyeleti napra, október 6-ára, vagy bármi másra, azaz ez a szakcsoport állandóan részt vesz.
Mielőtt még az új szakcsoportra rátérnénk, ugye említette ezt a nehéz időszakot, tehát hallhattunk 2 ilyen fontosabb pillanatról a kaszinónak a történetében, de az elmúlt 80 évben milyen események történtek, és hogy aztán mikor modernizálódott a kaszinó, mikor tudták újra dicsfényében látni a helyiek a zombori magyar polgári kaszinót.
Talán a legfontosabb mozzanat az, amit talán mindjárt abban a pillanatban nem említettem, hogy a Magyar Polgári Kaszinónak van egy saját épülete. Ez az épület, ez a mi tulajdonunkban van. És minden itt történik. A mi feladatunk az, hogy ezeket a falakat megőrizzük, és a falakon belül legyenek olyan történések, amelyek megmaradásunkhoz szolgálnak. A 80 év alatt azt tudom említeni, hogy épp azt mondtam, hogy a szakcsoportok azok pillanatokra leálltak, majd újból indultak. Ez jellemző. ez kezdettől fogva jellemző. De a legfontosabb az, hogy egy pillanatra sem álltunk le. Tehát az az erő, az mindig létezett, és még mindig létezik is. Az egyik legjelentősebb része, és ez nem magában csak a Magyar Polgári Kaszinónak, hanem az, hogy például körülbelül 50 éve alakult meg az úgynevezett fogat. A fogat az a nyugat-bácskai szinten alakult meg úgy, hogy minden egyesület részt vett egy műsorban. Elkészítettek közösen egy műsort, és azt a műsort mindenhol bemutatták, minden helységbe, ahonnan részt vettek. Ennek valamikor a 7-es fogat volt a neve, 8-as fogat, ez attól függött, hogy kik csatlakoztak. Ugye itt volt a környező falvak, majd egyszer sokan lettünk, és ez szétvált. Van most egy 5-ös fogat, ehhez tartozunk mi, tehát Zombor, Bezdán, Militics, Csonopja és Telecska, Bács Gyula falva, és van egy 4-es fogat, oda viszont Bácskertes, Kupuszina, ők úgy szeretik, hogy úgy mondjuk, Szilágyi, Doroszlós, Gombos tartozik. Mindannyiunk számára ez az egyik legfontosabb rendezvény. Az egyik legfontosabb rendezvény, és ezt nem hagyjuk ki egyik évben sem. Ezen kívül, amint említettem, a színjátszás az minden pillanatban jelen volt, itt is voltak szünetek. De megint összejött, és folytatjuk az egészet. Tehát a legjelentősebb az, hogy egy pillanatra sem álltunk le úgy, mint magyarok itt a Magyar Polgári Kaszinóban.
Új nemzedék.
Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora. A te hangod.
Fedezd fel Vajdaság és a Kárpát-medence kincseit.
Itt, az új nemzedékben.
Folytatjuk a beszélgetést Szlákó Józseffel, az Ombari Magyar Polgári Kaszinó elnökével.
Én 4 éve vagyok ennek az egyesületnek az elnöke. Az előttem lévő vezetőség óriási és nagy sikert ért el abból a szempontból, hogy a magyar állam segítségével és az itteni politikai és kulturális elők segítségével sikerült felújítanunk az épületet. És az épület most olyan állapotban van, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg tudjunk működni. Azt sikerült elérnünk, hogy megalakítottunk egy kis csoportot, ahova vegyes szülőktől született gyerekeket is fogadunk, és van egy nagyon lelkes pedagógusunk, aki vállalta azt, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozik, és hát most már 15-ös létszámú csoportról beszélünk. Itt tanulják a magyar nyelvet, itt tanulják a magyar verseket, a meséket, a táncot, a játékot, itt ismerkednek is egymástól, tanulgatnak. Miért mondom ezt sikernek? Ezt azért mondom sikernek, mert sajnos az idén például csak 2 diák iratkozott be az általános iskolába. Tehát nekünk, mint egyesületnek mindenféleképp igyekeznünk kell, hogy az itt lévő fiatal gyerekeket valami szinten ide vonzuk a kaszinóba. Hisz az övéké a jövő. Ezt szerintem sikernek bírjuk számítani. Említettem a színjátszó szakcsoportot, azt is 3 évvel ezelőtt sikerült megalakítanunk. Nagyon lelkesek, nagyon szép eredményt érnek el, bízok abban, hogy ez tovább is fejlődik. Nemrég, 2 évvel ezelőtt, nemrég volt szintén egy riport, ahol beszélgettek a fotoszakkörrel, és ott 3 év lett említve, nem. 2 évvel ezelőtt alakult meg a fotoszakkör szintén. Akkor is azt említettem, hogy a fotoszakkörnek az első célja az, hogy adjunk lehetőséget azoknak is, akik amatőr szinten szeretnének fotózással foglalkozni, hogy tanuljanak azoktól, akiknek már van tapasztalata. Sikerült megalakítanunk, ők működnek, és a második cél viszont az, hogy legyenek jelen a rendezvényeinken, ott készítsenek fotókat, videókat, archiválják, és ez legyen a mi tulajdonunkban a részben. Miért fontos ez? Hisz említettem, hogy történt az, hogy sajnos elveszítettünk bizonyos iratokat, dokumentumokat. Maradjon meg a jövőnek. Maradjon meg a jövőnek. Ami még nagyon fontos, hogy mind azokat a rendezvényeket, amelyeket már azelőtt is szervezett a kaszinó, tehát az egyesületünk, azokat a rendezvényeket megtartottuk, és azokat minden évben meg is rendezzük. Ez mit jelent például? Ez azt jelenti, hogy az évad, én annak nevezem, nálunk az évad a szeptemberben indul. És mi a halfőző versennyel indítunk. És a halfőző versenynek is olyan hagyománya van, hogy több mint 20 éves. Miért érdekes? Azért említem több mint 20 éves, mert akkor hozott döntést az akkori vezetőség, hogy egy vándorbográcsot készítünk, és a győztesnek a neve rákerül erre a vándorbográcsra. Minden évben az adott személy, aki győz, annak a neve rákerül a vándorbográcsra, egy évig őrzi, visszaadja a kaszinónak, és ha jövőre is ő nyer, akkor újból rákerül a neve. Ez több mint 20 éve tart, nagy sikere van a halfőző versenynek, és nem is a díjak, hanem most már az a fontos, hogy akinek a neve kerül fel. Tehát határozottan versenyeznek azért, és ennek különösen örülünk. A következő az október 6-a, ami következik majd ugye az idén, október 6-a, ugye a kegyeleti nap sok-sok éve az egyesületünk szervezi, majd a mikulásvárás, az új év, és akkor jön már a jövő évben, ott január végén, február elején szoktuk tartani a gyerekek számára a farsangi bált, majd az idősebbek számára február 14-e körül van a Valentin bál. Ezeket azért említem, mert ezek standard rendezvények, amelyeket mi okvetlenül megtartunk, majd hagyománya van. Március 15-e okvetlenül meg van rendezve, és ott valahol áprilisban akkor szervezi és rendezi meg a kaszinó szavaló versenyét az ötletadója, ő saját maga, Szabó István az egyik alelnökünk, az is több mint 20 éves. Valahol ott júniusban fejezzük az évadot, azzal, hogy nyár folyamán, és már ezt említettük, a nyár folyamán, és lehetne azt is mondani, hogy talán mégis az az évad vége, van egy gyermektábor, a Vízgő Mozgó Tábor, ami az idén 5 éves volt, és remekül működnek minden évben, körülbelül 20 gyereket tudunk fogadni, és magában a neve is azt mondja, hogy Vízgő Mozgó, tehát sport, játék, vidámság, tehát vízben, földön, talajon, tehát, és nagyon jól érzik magukat itt a gyerekek. Az a csoport, aki ennek a Vízgő Mozgó Tábornak az ötletadója volt, az a csoport szervezi kezdettől fogva. Azt kell tudni, hogy közülük már egyik sincs itt Szerbiában. Mindannyian külföldön vannak, de nagyon szívesen vesznek részt ennek a szervezésében. És hát van még egy nagyon fontos rendezvény, aminek nem a Magyar Polgári Kaszinó a szervezője, az pedig augusztus 20-a Szent István napja. Azt a Dunatáj civil szervezet szervezi, azzal, hogy mi lehetőséget adunk, hogy ennek a rendezvények a része az itt legyen megszervezve az épületünkben. Hát így néz ki körülbelül egy év, és még közben nem említettem a sok-sok mást, a lehetőséget, hogy mondjuk a Matthäus Corvinus alapítvánnyal van egy megbeszélésünk, hogy nagyon szép előadásokat hoznak, tavaly is volt 3 szép előadásunk, a könyvbemutatók, a kiállítások, és ezek mind évközben történnek. Tehát izgalmas, és zajlik az élet az egyesületünkben. Mi mindig igyekszünk úgy meghirdetni, hogy bármilyen rendezvény, ami itt történik az egyesületünkben, az egy nyitott rendezvény, és bárki jöhet, és értesítsük a környező falvakat is, hogy történni fog nálunk egy bizonyos könyvbemutató, vagy bármi más, és a zomboriakon kívül igen, Nyugatbácskában sokan érkeznek hozzánk, relatív sokan. Ugye azt tudjuk, hogy mi szormánynak számítunk már, és amikor valaki mondjuk egy könyvbemutatóra kínálkozik, vagy megkér bennünket, hogy vezük meg a könyvbemutatót, akkor mindig azt mondjuk, hogy lehet, hogy ketten leszünk, lehet, hogy 100-an, de aki eljön, az szívesen van itt. De ugye kevesen vagyunk. És oda is kell figyelnünk, hogy túl sok rendezvényt nem is szervezhetünk mondjuk egy adott hónapban, vagy hogy minden héten legyen valami történik. Van, sűrűn van, de tartunk attól, hogy lehet, hogy nem lesz meg az a látogatottság, amit talán szeretnénk. Így azért odafigyelünk, hogy úgy szervezzük és úgy rendezzük, hogy érdekes legyen időben is mindenkinek.
Egy lényeges dolog a végére talán a fiatalabb hallgatóink részére, hogy itt a kaszinó, tehát az 1800-as években még teljesen más jelentett, mint manapság, tehát ma egy év volt a kaszinó neve a szerencsejátékkal, itt egy ilyen értelmiségi, művészeti közeget jelentett annó.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Így lett megalapítva. Magyar Polgári Kaszinó, az Iparos Dalárda, ugye említettem az évet, 1867-ről beszélünk. Volt egy időszak, és pont az az időszak, amiről beszélgettem Herceg János idejében, amikor is megváltoztatták a nevünket, és akkor Petőfi Sándor Egyesület. És ez sokáig így is volt. Viszont az eredeti az, hogy Magyar Polgári Kaszinó, és ezt vissza is állítottuk, állította a vezetőség nemrég, és tudják is azt, hogy itt a kaszinónak nem az a fogalma, hogy szerencsejáték, hanem egy kultúregyesületről beszélünk. És valójában mindenki úgy is, akkor is, amikor Petőfi Sándor Művelődési Egyesület volt a nevünk, akkor én gyerek voltam, és mindig azt mondtuk, hogy megyünk a kaszinóba. Megmaradt a kaszinó. Tehát ránk ragadt a kaszinó, és ez most is így van. Szerintem kevesebben tudják, hogy ez valamikor Petőfi Sándor Művelődési Egyesület volt, mint ahogy a kaszinóról tudunk beszélni. Megváltozott-e? Tarkítottunk, színesítettük a történeteket itt, mert erre szükség van, főleg manapság. Megpróbáljuk és igyekszünk azon, hogy a fiatalokat is bevonzuk ide a körünkbe, hisz az övéké a jövő. Valakinek tovább kell vinni ezt a stafétát, hogy mondjam azt. Hát ez az igyekezet, ez megvolt, ez megvan, bízom abban, hogy ez meg is marad.
Új nemzedék.
Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
Futótűz.
Az új nemzedék zenei toplistája.
Eddie második helyzetünk Party Pupils-től és Mayor Hawthorne-tól érkezik a Baby Come Back.
Játéksarok.
A gamer kultúra legjava van az Újvidéki Rádió kockáinak.
A 26 éves Diablo 2 bebizonyította, hogy együtt minden jobb. A cikket Ince Krisztián írta a PC Guru számára. Már 2,5 évtizede annak, hogy a Terror ura második alkalommal is meghódította a képernyőket, a Blizzard North pedig nem érte be a töltött káposzta felmelegítésével, hiszen ismerős alapok ide vagy oda, a második rész bőven elég újdonsággal szolgált ahhoz, hogy a ma már őszülő játékosok akkoriban az ORPG műfaj következő lépcsőfokaként tekinthettek a produkcióra. Relatíve kevés fejlesztő csapat mondhatja el magáról, hogy több zsánerben is jelentősen otthagyta a lábnyomát az ismert és elismert cégek, ugyanis szeretnek egyetlen stílusra koncentrálni. Az id Software és a Valve például az FPS-ek terén remekel, míg a BioWare és a Bethesda az RPG-k körében alkotott maradandót. Az 1991-ben alapított, akkor még Silicon and Synapse néven tevékenykedő Blizzard Entertainment azonban pontosan ebbe a kategóriába tartozik, hiszen nem volt számukra elég, hogy az 1994-es Warcraft, Orcs and Humans, valamint a rá 4 évvel később debütált Starcraft útnak indított két legendás RTS szériát. A 2004-ben berobbant World of Warcraft a mai napig az egyik legprominensebb MMORPG a piacon, az Overwatch pedig akkora szeretet hasított ki a Hero Shooterek tortájából, hogy alig maradt valami a tányíron a többi stúdió számára. És akkor ott van ugyebár a legendás Diablo, ami az 1997-es megjelenésekor egy csapásra a mainstream színpadára állította a Japánból eredeztethető akciószerepjáték, avagy az ORPG műfajt, amely az azóta eltelt évtizedekben sem veszített a népszerűségéből. A 2005-ben felosztatott Blizzard North, korábban Condor, izometrikus nézetet használó handparádéja nem csupán a sötét színekkel festett dark fantasy körítésével és a véletlenszerűen generált kazamatáival hívta fel magára a figyelmet, az akkori szemmel nézve lenyűgöző grafika, az addiktív játékmenet és a meglehetősen magas újrajátszhatósági faktor is nagyban hozzájárult a sikerhez. Az ügyesen implementált maximum 4 főt támogató multiplayerről és a főcsapat által jegyzett Battle.net-ről már nem is beszélve. Mivel az alkotás valósággal letarolta a piacot és nem mellesleg értékelések terén is volt mit mutogatni a kirakatban, sekit sem ért meglepetésként, hogy a Blizzard már 1997-ben bejelentette a folytatást. Más kérdés, hogy a David Brevik, Eric Schaefer és Max Schaefer vezette brigád végül több mint 3 évet szentelt a fejlesztésnek, így a Diablo 2 csak 2000. június 28-án került fel a tengeren túli boltok polcaira. Természetesen nem azért, mert a készítők el akarták odázni a premiért, pusztán annyi történt, hogy a vezetőség kezdetben egy picit lazábbra vette a gyeplőt, a határokat nem ismerő kreatív szabadság pedig egy meglehetősen kaotikus alkotói folyamatot eredményezett. Ez végül egy 12 hónapig tartó véghajrába, angol néven crunch, torkollott. A projektvezető Eric Schaefer arról beszélt 2000 októberében, hogy bár volt egy vázlatos tervezet, igazából soha nem készült részletes dokumentáció a Diablo 2-höz, inkább csak elkezdték egymásra halmozni az alkalmazottak fejéből kipattanó ötleteket. Mindössze annyi volt biztos, hogy az újságírók és a felhasználók visszajelzéseire alapozva minden téren javítani akartak az instant klasszikussá avanzsált elődmechanikáin, miközben tartalom terén is igyekezett szintet lépni a cég. Így lett a 3 választató kasztból 5, az egyetlen városból Tristram pedig 4. Szintén fontosnak tartották az alkotók, hogy az első rész vertikálisan mélyben nyúló katakombái és barlangjai, valamint az epilógusnak helyt adó pokol helyett horizontálisan történjen a felfedezés, a démoni hordák képviselői mellett pedig a helyszínek változatossága is gyönyörködtessen. Ezért aztán a sötét középkort idéző lokációkon túlmenően sivatagi és dzsungeles környezettel is találkozhatott a nagy érdemű, az alapjátékban található 4 fejezet, vagyis act során. Szintén a monotonitás elkerülését szolgálta, hogy ezúttal némileg nagyobb hangsúlyt fektettek a történetre, a cselekmény szekerét ráadásul az állkapcsokat a földre szegező, filmszerű átvezetők tolták előre. Persze így is a játékmenet volt az, ami éveken keresztül a monitor előtt tartotta a rajongókat. Az új karakterosztályok ugyanis merőben eltértek egymástól képességeket és gameplayt illetően, így mind a közeli konfrontáció, mind a mágia, mind az íjászat kedvelői könnyedén megtalálhatták a számításukat. Már csak azért is, mert immár 5 normál, mágikus, szett, ritka, egyedi kategóriába sorolták a legfőbb motivációként szolgáló zsákmányt, így mindig volt miért visszatérni a játékba. Különösen akkor, ha nem egyedül vágtunk bele a vakdalkozásba, mivel a Diablo 2 munkálatai során már a multiplayer került a fókuszba, így a kooperatív mód esetén akár 8-an is szembeszállhattunk a pokoli armadákkal. Természetesen a csapat létszámához igazította a tapasztalati pont és a sebzés mértéke, míg a PvP küzdelmek keretében egy maréknyi arany és legyőzött ellenfél füle ütötte a győztes játékosok markát. Bármennyire is meglepő, az Európában 2000. június 30-án debütált folytatás végül nem zsebelt be olyan csillagászati pontszámokat, mint az elődje, ráadásul a rajongók sem voltak vele maradéktalanul elégedettek. Többek közt nem tudták hova tenni a pénz értéktelenségét, a mentési rendszer átvariálását és kissé idejemúlt grafikát, különösen tekintettel az alacsony felbontásra. Ettől függetlenül viszont az ARPG valósággal nyomtatta a pénzt a Blizzard számára, hiszen már a debütálás napján elkelt belőle vagy 184 ezer példány, 2 hét után pedig az 1 milliós mérföldkő mellett is elhaladt az opusz, ezzel a teljesítménnyel egyébként a Guinness Rekordok könyvének 2000-es kiadásában is sikerült bekerülnie. Az egy új fejezetet és 2 új kontrasztot hozó kiegészítő a 2001. júniusában megjelent Lord of Destruction aztán még tovább növelte a születésnaposunk sikerét, 2021 óta pedig már modern masinákon is tértig gázolhatunk a lútban, hála a szepköntösbe pújtatott, több szempontból is modern, szájízre szabott Diablo 2 Resurrectednek, amit akár a Live Service címek táborát erősítő Diablo 4 előszobájaként is értelmezhetünk.
Új nemzedék. Az Újvidéki Rádió ifi műsora.
Y bueno, acaban de desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina. Y pasó porque fue una especie de reunión cumbre en Colombia, como si se tratara de...
Első helyezettje abszolút győztese a The Avenir-től jön, mely a The Morning Sun.
Let's sing together. Way out in Trending, ahol mindent kibeszélünk.
Résznevnek ajánlott, nem ismerni noha újnár.
Az új nemzedék aktuális aktualitások rovata.
Az Arkusz Környezetvédő Egyesület idén is megszervezte, immáron 36. alkalommal a már hagyományos természettudományos ismeretterjesztő környezet és természetvédelmi oktatótáborát 2026. július 19-e és 26-a között Topolyán, a Topolyai tó partján, az egykori Kislajos kastély mellett. Elsőként Sihelnék Józsefet, az egyesület titkárát kértük szóhoz, akit a táborról kérdeztünk.
Most jelenleg 38 táborozunk van, plusz természetesen a tábori személyzet, amely hát ugye fiatalabbak, idősebbekből épül fel, és így összességében lényegében 66-an vannak jelenleg a táborban, de hát nyilván ez változik, hiszen jönnek előadók is, illetve hát ugye régebbi táborozók szoktak kijönni. Általában a második hétvége az egy kicsikét olyan, hogy akkor régebbiek is, akik korábban jártak, azok meglátogatnak bennünket valamilyen formában, néhány napot eltöltenek itt, úgyhogy olyankor egy kicsikét nő a tábor létszáma.
Milyen előadásokat hallgathatnak meg a diákok?
Lényegében az előadásokat két részre osztjuk, tehát vannak az úgynevezett nagy előadások, ez alapvetően 50 percet tesz ki, egy ilyen nagy előadás, erre vannak meghívott előadóink, itt volt velünk Vinkó Tamás, ő tartott előadást Természetvédelem Szerbiában címmel, tehát hogy hogyan működik itt lényegében nálunk a természetvédelem. Aztán igazából egy kicsikét ilyen, hát, játékosabb forma volt Micsik Béla, népi hangszer bemutató és egy ilyen nagyon egyszerű kis hangszernek az elkészítése volt a feladat, illetve hát még hátra van alapvetően egy erdős előadás a Magyarországról, a Bükki Nemzeti Park egyik természetvédelmi őre kollégánk látogat el, és az erdők természetvédelmi célú kezelése lesz a téma, és emellett ugye vannak kis előadások, itt számos témát érintünk, elsősorban azokat a témákat, amely szakcsoportok működnek a tábor ideje alatt, és hát ezeknek a szakcsoportoknak a vezetői, illetve korábbi szakcsoportvezetők, vagy egyesületi aktív tagok, ők tartanak különböző témákban előadást, vagy olyan témában, amivel éppen foglalkoznak, vagy esetleg kutatási témájukat mutatják be itt az érdeklődőknek, meg egyáltalán a táborozóknak. Ezekből naponta kettő ilyen van, hát ezek ilyen 20-25 perces kis előadások, úgyhogy így lényegében minden nap alapvetően másfél óra kötött előadás formájú ilyen információ átadás történik a nagy sátorba, az előadó sátorba, úgyhogy ezzel is próbáljuk egy kicsikét a szakmai irányba terelni a gyerekeket, és minél több információt átadni nekik.
Az egyik szerves része magának a tábornak az idézőles terepi munka, azaz a kirándulások. Milyenek szoktak ezek lenni a saját meglátásod szerint? Fontosak-e a tábor számára, illetve a fiatalok számára, hogy megismerjék tényleg testközelből ezeket az ismereteket, információkat, ami a topolyai tavat illeti?
Mindenféleképp ez a legfontosabb, tehát alapvetően az egész program lényegében a gyakorlati oktatásra épül, és hát a délelőtti foglalkozások azok azért is szólnak nyilván a terepbejárásokról, hogy ugye amit találunk terepen, azt azért bemutassuk a gyerekeknek. Most van, akinek könnyebb dolga, van, akinek nehezebb. Nyilván botanikai téren egy kicsikét könnyebb, hiszen hát azért növények körülvesznek bennünket, meg lehet nekik mutatni. Az állatoknál egy kicsikét nehezebb a dolgunk. Jó, nyilván madarakat is elég sok helyen lehet látni, bár ők is kötődnek ugye valamilyen szinten a növényekhez, vagy épp a vízhez, de hát ehhez mértem van nyilván a tábor helyszíne is megválasztva, mert hát itt azért a környéken találunk sokféle élőlényt, de mondjuk például a herpetológia szakcsoport, ugye hüllőket, kétéltőket, most ugye szárazabb időszak van ilyenkor nyára, ugye jó hüllőket nyilván lehet találni, tehát a gyíkok jönnek, mennek, de hát például a kétéltőek már egy kicsikét nehezebb ilyenkor találkozni velük, de természetesen sikerült nekik is, tehát például az erdei békával megismerkedhettek a résztvevők, de a hüllők közül például a mocsáritáknyis, vagy éppen a vízisikló az, ami hát nagyon jellegzetes, és találkoztak is velük, illetve hát többi szakcsoportnál is minél több ismeretanyag átadása a cél, úgyhogy alapvetően hát úgy gondolom, hogy azért sikerül sokat megtanulni, most még nem látom én sem, de az előző évek tapasztalata az az, hogy hát a tábor utolsó napján lényegében egy úgynevezett tájfutó verseny, gyakorlatilag egy vetélkedőt tartunk, ahol tudnak számot adni a tudásukról, és hát jó, nyilván nem kérdezünk olyan nagyon komoly tudományos dolgokat, de mindaz, amit megfigyeltünk terepen, vagy amit láttunk, ami nagyon fontos, és a környék élővilágát érinti, olyan kérdéseket teszünk fel, és azért elég jó tudnak válaszolni rá, tehát nyilván, hogy azért megragadnak dolgok nekik is, de és hát természetesen úgy van, hogy vannak, akik érdeklődőek, vannak, akik kevésbé, de a lényeg, hogy aki ténylegesen érdeklődik a természeti értékeink, illetve hát a természet iránt, az itt nagyon sok mindent megtanulhat.
A rádiónk az folyamatosan, hát idézőjelesen zaklatni szokott téged, hiszen számos dolog kapcsán fel szoktunk keresni az év folyamán. Volt itt már különböző a fülemelék éjszakája, aztán különböző séták, amin meg lehet tekinteni a virágokat, hiszen volt a hír is túra például, valamint most itt találkoztunk az Öko Campban. Mondd csak, József, hogy mi lesz még az Arkusz Környezetvédő Egyesületnek a tervei között így topolyán az idei év folyamán még?
Van még, hátra van elég sok minden. Az ősz az általában az utóbbi években nagyon mozgalmas szokott lenni, ami azt jelenti, hogy hát lényegében az augusztus az egy kicsikét nyilván nyugodtabb, olyankor mi szoktunk ellátogatni máshová, vagy olyan tábort szervezünk, ami főleg az egyesületi tagokat érinti, vagy ők látogatnak el oda, de aztán például még hátra van az Európai Madár Megfigyelő Napok, ami hát az lényegében egy európai szintű rendezvény, ehhez szoktunk mi is csatlakozni, ezt követi következő hétvégén, azaz október második hétvégén rögtön majd a 11. Vajdasági Fiatal Természetkutatók találkozója. Arra is egyébként készülünk, és várjuk az előadók jelentkezését, aki fiatal természetkutató és szeretné bemutatni a munkáját. De még lesz egy őszi táborunk is fiataloknak, ez is egy ilyen napközis tábor. Itt is már megvan a terv egyébként, tehát mesterséges fészekodókat fogunk kihelyezni a Topolyai Városi Parkba, illetve a Topolyán a kis parkba, a Dr. Zenyi térre is, illetve hát számos más helyre, illetve folytatjuk tovább még az egyesületünk udvarába kialakítandó természetbarát kertet, úgyhogy aki csatlakozna majd a fiatalok közül ehhez a programhoz, az ott is egyébként már az aktív természetvédelmi tevékenységből nagyon sokat elsajátíthat és láthatja, hogy hogyan kell ezeket az adókat kihelyezni, és hát közösen történik ez a dolog, és hát utána még aztán természetesen majd még egy kishegyesi természetbarát nap is hátra van valamikor november vége felé, és hát emellett egyébként megy a tudományos célú modell gyűrűzés is lényegében egész ősszel, ami azt jelenti, hogy szeptembertől decemberig minden hónapban egy alkalom az a madárgyűrűzésről szól, egy szombat, egy teljes nap. Itt Topolya mellett lényegében, vagy hát még lényegében Topolyán belül van egy nagyon jó kis bokros élőhely, ahol most már több hónapja gyűrűzünk, tehát az őszi időszakot elérjük, akkor lényegében egy éve, és hát innentől kezdve most már nagyon jó adataink lesznek, hogyha az idén is ott ugye tudjuk folytatni ezt a gyűrűzést, de hát ez is nyilván be van tervezve, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni. Igazából meg beindul a madárvonulás, akkor ott lehet számítani nagyon sok madárra, hát ugye elsősorban vörösbegyből szokott lenni több, a barátposzáták elindulnak így a vonulás, úgyhogy meg hát most már bízunk benne, hogy az előző években meggyűrűzöttek közül is fogunk vissza ugye többet, és hát a tavaszi időszak az lényegében arról szólt, hogy a helyi madarakat visszafogjuk, akik már akkor ugye költésben voltak például az április során, ilyen is volt egyébként, tehát a fekete rigókat helyiek állandóak, őszapóból fogtunk állandó, és hát természetesen meglátjuk még a folytatást, hogy máshonnan esetleg elvetődik-e ide hozzánk madár, és tudjuk-e ezt dokumentálni.
Még egy utolsó kérdés, a fiatalok hol találnak információkat a munkásságotokról? Facebook, illetve weboldal. A weboldalat azt tudom, hogy nagyon gyakran frissítitek.
Így van, hát az az elsődleges információforrás, azt mondjuk, hogy ez a hivatalos honlapja az egyesületnek, ott mindenféle olyan nyilvános rendezvény, ami nyilvános a nagy közönség számára is, az fönt van és meg van hirdetve, e-mailes levelezőlistánk is van, illetve természetesen az egyesület Facebook oldalán is mindig hírt adunk az eseményekről, illetve a tevékenységünkről, ott is, ami meghirdetésre kerül, nyilván a honlapról átvéve a meghirdetésre kerülnek a programok, azok szabadon látogathatóak bárki számára, és hát vannak azok, amelyek ugye nyilván nem a nagy közönség számára vannak, mint például ezek a madárgyűrűzések, hiszen nyilván az kisebb csoporttal jobb dolgozni, de természetesen oda is érkeznek egyébként érdeklődők máshonnan is, tehát nem csak Topolyáról látogatnak el hozzánk, környék településeiről rendszeresen szoktak jönni érdeklődők, akik megnézik, hogy hogyan történik ez a gyűrűzés, úgyhogy igazából érdemes figyelni az eseményeket nálunk, és hát aki érdeklődik, az nagyon szívesen várjuk és csatlakozhat hozzánk.
Új nemzedék.
Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
Román Andrej a környezettani szakcsoport vezetőjét a csoportok dinamikájáról és előadásáról kérdeztük.
Milyen nehézségekkel jár egy csoportot vezetni itt az ökotáborban?
Szerintem korosztálytól függően nem mindig lehet a gyerekeket megfogni, vagy fiatalokat, itt már fiatalokról is beszélünk, ilyen tinikről, főleg a tini korosztály, de érdekes módon olyanokból, akikből legkevésbé néznék ki az ember, hogy érdeklődőek, úgy nem tűnik, hogy érdekli őket, aztán meg érdeklődőek, meg van tudásuk, ez is változó, vannak, akik csak bulizni jönnek, vannak, akik tényleg érdeklődnek, változó, de szerintem olyan, hogy megoldható a dolog, így egy kis pedagógiai trükkökkel megoldható. Megpróbálunk, hogy érdekesek is legyünk már, meg hogy megtanítsunk valamit a fiatalokkal. Alapéleklődés megvan, mondom, van, aki tényleg olyanok, akiket őszintelek nem érdekli, de viszont vannak, lehet, hogy valakiben olyan nem érdekli, és akkor egy idő után érdekelni fogja őket, vagy valamit felfedeznek, hogy ez engem mégis érdekel. Meg vannak olyanok, akik tényleg olyan, hogy benne vannak a dolgokban, és akkor ők szívesen csinálják, úgyhogy vannak itt nagyon lelkes fiatalok.
A te csoportodnak milyen az összetétele?
Nálunk most ilyen középiskola alsó osztály és általános iskola felső osztálya van. Nem is vagyunk sokan így, összvisz négyen, négy fiatallal, de lényegében elég az, így megbírunk mindent mutatni, körbebírjuk járni. Terepbejárások voltak itt a környéken, egészen a Büdös-tóig kimentünk. Itt a Topajának egy határrésze, a Szőlősnek hívják, érdekes táj összetétel van ott, és akkor oda mentünk, növényeket, állatokat mutattunk, a tájat így bemutattuk, talajt bemutattuk, arról beszéltünk, meg az előadásom is a talajról szólt az idén.
Ha már ugye az előadás és a talaj, akkor egy kicsikét dióhéjban esetleg tudnád részletezni, hogy miről is szólt ez?
A talaj egy olyan alábecsült dolog, mezőgazdasági embereket foglalkoztatja leginkább, ilyen termékenység szempontjából, de a hétköznapi ember is el kellene, hogy gondolkozzon azon, hogy a talaj ez mindennek az alapja, az élelmiszerellátásnak az alapja, nekünk táplálék, állatoknak táplálék, plusz még ugye a természetes környezetnek az alapja is, és nagyon fontos, hogy megóvjuk, mert egy nem megújuló forrásról van szó, szóval lényegében itt, ami alattunk van, ez a fekete föld, ahol éppen ülünk, ilyen nagyon termékeny talaj, 10-12 ezer év alatt alakult ki az az 1 méter réteg, amit lényegében sikerült 50-60 év nem megfelelő gazdálkodással tönkretenni, és már az alapkőzet alössz kezd kijönni, ami egy eléggé terméketlen dolog. És ezt kellene megakadályozni, mert hosszú idő kell, hogy majd az vissza lehessen valahogy javítani.
És hogy látod, mire volna szükség ahhoz, hogy visszaállítjuk a korábbi termékeny állapotára?
Én félig meddig így mezőgazdaságban is benne vagyok, így a munkán keresztül is, meg otthon ilyen kis gazdaság is van, de én is természetvédelemben is benne vagyok, és gondolom, hogy nálunk az az alap probléma, hogy a mezőgazdasági termelést, hogy meg tudjuk itt menteni a környéken, valamennyi termőterületet fel kell adni, szóval nem lehet ezt, hogy mindent felszállnunk, mert szükség van gyepes területekre, fás területekre, mezővédő ilyen fasávokra, mocsaras területekre, ami itt sajnos Topolya környékén lényegében minden elment, meg plusz még az utóbbi évek szárassága tönkretett minden, szóval lényegében szükségünk lenne, hogy bizonyos területeket feladjunk és visszaengedjünk a természetre. Lehetne olyan rendszerek, amik hoznak hasznot így az embereknek, például valamilyen erdőgazdasági dolgokat is lehetne itt csinálni, ugye faanyagért is lehetne, vagy más haszonvételért is lehetne csinálni, de fontos lenne ez, és a mi másik dolog, ami nálunk még sajnos eléggé gyerekcipőben van Magyarországon, se annyira ez a víz visszatartás. Itt nálunk nem csatornákra lenne szükség, hanem a tájban megtartani a vizet különböző módokkal, visszatartani maximálisan, amikor vízbőség van, visszatartani a vizet, és az, mint a tájat, mint egy szivacsot elképzelni, hogy ugye azért is lenne szükség ezekre a területekre, fás területekre, hogy azok mind a szivacs magukba tartják a vizet, és amikor olyan az idő szárazságban párologtatással frissítik a tájat, helyi esőket tudnak kialakítani, és akkor úgymond egy kicsit tudják a mikroklímát javítani, mert nálunk az is a probléma, hogy hiába ha jön nagy eső, nagy frontok jönnek, azok jönnek, de ilyen helyi esők nem tudnak kialakulni, mivel nincs pára, nincs ami párologtasson, határ csak szántóföldekből áll, ilyen nyári időszakban már tallók vannak nagy rész, vagy esetleg most egy kis kukorica napraforgó, szóval nincs ami párologtasson, és egyszerűen eső se tud jönni. Meg persze a talajvízünk is az nagyon le van szorítva ezekkel a helytelen vízgazdálkodással.
Hogy látod, hogyan lehetne ezt az újabb generációnak a figyelmét felhívni erre a, hát számukra egy kicsikét mondhatni megfoghatatlan dologra, mert hogy ennek az újabb generációnak még nincsen rálátása arra, hogy mennyire fontos témáról is van szó. Tehát hogyan lehetne oktatni ezt a generációt?
Hát az a vélemény, hogy ezt egészen kiskortól kell kezdeni, akik egy kicsit elkéstek, hát nem tudom, idősebb generációk se látják be, hogy mekkora problémában vagyunk, esetleg ha körbenéznek egy kicsit, én úgy vagyok, hogy minél jobban megtanítani a táj működését, a biológiai folyamatokat, hogy belássák, hogy meg egyrészt ilyen valami tájtörténelmet is, hogy belássák, hogy milyen volt itt valamikor az élet, és milyen most, és mik azok a dolgok, amik mennek tönkre, amiken lehetne változtatni. Szóval először az okokat meg kellene nekik mutatni valahogy. Na hát ez milyen több-kevesebb sikerrel, mert sajnos vannak így felnőtt emberek, akik azt mondják, jó van így, ez az amaz, szóval érdektelenség is van itt, de fel kellene hívni ezekkel az ismerettel terjesztő előadásoknak, azoknak lehet, hogy van értelme, mert ott olyan dolgokat. Lehet, hogy az emberek simán nem is tudják, azt gondolják, hogy ez ilyen a dolog, és nem tudják, hogy volt másképpen, meg lehet másképpen, hogy álljon a dolog.
Új nemzedék, az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
Hiciste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer,
no venga,
que yo te solté,
solté
por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que el azúcar no aguante presión y se mete un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, era tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo.
¿Quién no te trajo?
Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo.
Le quitamos el su-su-su-su-su-su.
Al final de la jornada, chimbala de este lado. Big One produciendo, el productor de oro. Baby NC, la para récord. Charé la jefa, la que controla chimbala de este lado. Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista. Ocaso, Diamante 0.1.
Trending, ahol mindent kibeszélünk.
Résznevnek ajánlat, nem is kérdni noha újnár.
Az új nemzedék aktuális aktualitások rovata.
Később néhány táborozót is mikrofonhoz kértünk.
Engemet Orosz Lejlának hívnak, 11 éves vagyok, és Topolyáról.
Ez hanyadik táborod?
Ez a második, de kis táborban is régen jártam.
Tehát akkor összesen?
Hát egy 4, hát igen 4.
Akkor már egy visszajáró táborozó vagy?
Igen.
És mondd csak, most mit tanultál a tábor alatt?
Tanultam a sejtekről, tanultam most épp a bogarakról is, mivel mikrobiológiára jelentkeztem, ezért az ilyen mikrobiológiához kapcsolatos dolgokat szoktunk beszélgetni. Készítettünk egy ilyen poszterféleséget, amiben magsejtek voltak, sejtek, ilyesmik.
És ez tetszett akkor neked ezek szerint?
Igen, tetszett.
Akkor ezek szerint mutatjuk azt is, hogy a később ebben ezzel szeretnél majd foglalkozni?
Hát nem teljesen, de van benne valami igazság. Uh-huh. Én egyedül érkeztem, de vannak ismerőseim is előző táborokból, meg össze is barátkoztam elég sok gyerekkel, uh-huh. És akkor egyedül érkeztem, de sok emlékkel távozok.
Az előző kérdésemhez akkor csak hozzátenném, hogy milyen érzés az, hogyha esetleg évközben az iskolatársaiddal ide érkezel a túra, és te többet tudsz erről a területről.
Hát az általában jó érzés szokott lenni, mert régen a tanítónéni is megdicsért, és lehet idén az osztályfőnök is megfog.
Uh-huh. Milyen állatokat láttál itt a pár nap alatt?
Láttam szarvasbogarat, citakötőt, általában pillangót, legtöbbet a szangyát láttam, meg szúnyogokat.
Hányféle hangyát, mert biztos, hogy benne nagyon sok félét.
Hát tűzhangyát, meg ezek az ilyen átlagos hangyák, akik csífnak.
Uh-huh. Az előadásokon még mit tanultál, említetted ezeket a sejtes dolgokat, de ami még emlékezetes volt?
A csillagászat is nagyon tetszett, mikor a bolygókról, meg a csillagokról meséltek, meg a Földről, mikor beszéltek, az is nagyon érdekes volt, hogy a Földre nem mindegy szemétre úgy tekintünk.
Hanem hogy tekintünk?
Ő is egy kincs, hogy nem egy ilyen szemét, amiatt csak rálépünk, és ezt mondjuk, hogy egy bor, hanem ő is egy kincs, mert nem, hát elég sok időig telik, még ő megújul.
Akkor most ezek után számodra fontosabb ez a környezettudatosság?
Igen.
Szüleidet is akkor erre bírodott van, az ő figyelmüket is felbírod hívni az otthonodban.
Igen, szoktam nekik mesélni, és elég sok ilyen dolgot meg szoktak fogadni. Szoktunk is ezekről beszélgetni, és nagyon sok mindenre így figyelni szoktunk itt családostól.
Új nemzedék.
Az Újvidéki Rádióban.
Én Lilium Lea vagyok, 13 éves, és Topolyáról jöttem.
Lea, neked ez hanyadik táborod?
Ez harmadik.
És miket tanultál az előző évek során, és milyen tudással bővült most idén a saját tudásod?
Hát eddig rovartanon voltam, de idén mikrobiológiára mentem. Nagyjából ugyanezeket tanultuk az iskolában is, és akkor így könnyebb volt megérteni, mert így a táborban már elmesélték így a nehezebb vagy könnyebb részüket.
Az iskolatársaiddal érkeztél, vagy teljesen egyedül?
Az iskolatársaimmal érkeztem.
De azért gondolom, nagyon sok új ismeretségre szert tudsz itt tenni a táboron belül.
Igen, igen. Meg a táborvezetők is nagyon kedvesek és befogadóak, úgyhogy nagyon könnyű beilleszkedni.
Topolyaiként számodra akkor most egy picit többet jelent a topolyai túl maga.
Igen, igen.
Miket tudsz, amit mondjuk az iskolatársaid nem?
Például tudok egy pár őshonos halat a topolyai tóban.
Hetedikes vagy, hát most fogsz 8. osztályba menni, akkor a későbbiekben ilyen hasonló dologra szeretnél majd középiskolába jelentkezni?
Igen, gondolkoztam azon is, hogy ilyen mikrobiológia tanra mennék középiskolára, vagy pedig simán csak biológusként.
Akkor később tanárként, vagy kutatóként képzeled el magad?
Igen, lehetséges.
Ajánlanád ezt a tábort a kortársaidnak, hogy jövőre a 37-be jöjjenek-e?
Igen, ajánlanám. Ugye a társaság miatt is, csapatjátékok is érdekesek, sokat fedezünk fel, így a környékünkről is, és csak jó itt lenni.
Yeah.
Ez itt az Új Nemzedék, az Újvidéki Rádió ifjúsági magazin műsora. Ready to jump out?
Az Újvidéki Rádió ifi műsora.
Kedves új nemzedék, ennyit készítettünk mai showunkba, melyben most a kultúrán és a természetvédelmen keresztül harcoltunk bolygónkért, az ünnepekben pedig toltunk egy kortalan Diablo 2 partit, mert azt sohasem lehet megunni. Remélem, hogy tetszett a mai showunk is, melynek ismétlését éjjel 1 óra 55 perckor hallhatjátok. Segítségemre volt Horváth Csaba zenei szerkesztő. Én Dudás Viktor voltam, tartsatok velünk jövő héten is!
I'm moving through the sun, I did it all the time. I'm going through the sun, I'm so big. I'm going through the sun, I'm so big in it.